Hallgassuk meg Isten igéjét Lukács evangéliuma 22. fejezetéből, a 7. verstől a 30. versig. Elérkezett a kovásztalan kenyerek napja, amikor fel kellett áldozni a húsvéti bárányt. Jézus ekkor elküldte Pétert és Jánost, ezt mondva: menjetek el, és készítsétek el nekünk a húsvéti vacsorát, hogy megehessük. Ők pedig ezt kérdezték tőle: mi a kívánságot, hol készítsük el? Ő így válaszolt: amikor beértek a városba, szembe jön veletek egy ember, aki egy korsó vizet visz. Kövessétek őt abba a házba, amelybe bemegy, és mondjátok meg a házgazdájának: a mester ezt üzeni neked, hol van az a szállás, ahol tanítványaimmal együtt megehetem a húsvéti vacsorát? Ő mutat nektek majd egy nagy, berendezett emeleti termet. Ott készítsétek el. Akkor elmentek, és mindent úgy találtak, amint előre megmondta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát. Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt, és ezt mondta nekik: vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a húsvéti vacsorát. Mert mondom nektek, hogy többé nem eszem ebből a húsvéti vacsorából, amíg csak be nem teljesedik ez az Isten országában. Azután vette a poharat, hálát adott, és ezt mondta: vegyétek, és osszátok el magatok között. Mert mondom nektek, hogy nem iszom mostantól fogva a szőlőtő terméséből, amíg el nem jön az Isten országa. És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és ez szavakkal adta nekik: ez az én testem, amely ti érettetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta: e pohár az új szövetség az én vérem által, amely ti érettetek ontatik ki. De íme, annak a keze, aki elárul engem, az enyémmel együtt van az asztalon. Mert az ember fia elmegy ugyan, amint elrendeltetett, de jaj annak az embernek, aki elárulja őt. Erre kérdezgetni kezdték egymástól, hogy ki lehet az közülük, aki ezt meg fogja tenni. Ezután versengés is támadt köztük arról, hogy ki a legnagyobb közöttük. Erre ő így felelt nekik: a királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek hívatják magukat. Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Mert ki a nagyobb? Az, aki az asztalnál ül, vagy aki szolgál? Ugye az, aki az asztalnál ül? Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Ti vagytok azok, akik megmaradtatok velem kísértéseimben, és én rátok hagyom a királyságot, ahogyan az én atyám rám hagyta azt, hogy egyetek és igyatok az én asztalomnál, az én országomban, és királyi székekbe ülve ítéljetek Izrael 12 törzsét.
Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által a te közelségedbe, a te jelenlétedbe vágyódunk és kívánkozunk, mert a te jelenléted számunkra élet, világosság, segítség, útmutatás, öröm, szabadítás, mert a te jelenléted te magad számunkra a legtöbb. Dicsőítünk téged, hogy te a mindenható Isten annyira elérhető lettél az Úr Jézus Krisztusban, hogy ő által, ő benne közénk jöttél, velünk laktál, velünk ettél, sőt, ő benne és ő által minket szolgáltál. és minket szolgálsz újra és újra, hiszen odaadtad az életedet, letetted értünk. Köszönjük, Urunk, hogy alázatra hívsz bennünket azzal, hogy fogadjuk el azt a te szolgálatodat, hogy a mindenható Isten alá, ha jól értünk, eljön hozzánk ma is, szolgaként, akinek az élete kiontatott, teste megtöretett, és azért teszed ezt velünk, hogy mi magunk is átformálódjunk, megújuljunk, szabad szeretetre találjunk, mi magunk is örömmel tudjunk másokat szolgálni. Köszönjük neked, Urunk, hogy így lehetünk együtt ma, mint a te néped, így lehetünk együtt, akik keresnek téged, még szomjaznak utánad, és arra kérünk, Urunk, hogy ahogy jelenléteddel eljössz, úgy világosíts meg bennünket önmagunk számára. Urunk, tudjuk, hogy sok sebből vérzik az életünk, tudjuk, hogy sok mindenben vallottunk kudarcot újra, sok mindenben vétkeztünk, úgyhogy észesen vettük, és sok mindenben hágtuk át törvényedet úgy, hogy nagyon jól tudtuk, hogy mit teszünk. Mégis arra kérünk téged most, hogy bocsássál meg nekünk, kegyelmedet áraszt ki ránk. Szent lelkeddel töltse be bennünket, igazságoddal szólíts meg formáját, Szent lelkednek tüzét írd a szívünkbe, adj nekünk tetőred való képeket, lehetőségeket, hogy milyennek akarsz minket látni, hogy hova hívsz, hogy mi áll előttünk. Tetőred való motivációt az életre. Különösen azoknak, akik elerőtlenedtek, akár a gyász miatt, akár depresszióval küszködve, adj erőt, Urunk, ami megújít, amely szárnyakat ad, amely által megfutásunk az életünk pályáját, betölthetjük azt, amire megteremtettél, megalkottál minket. Nem akarunk kevesebbet, mint amit te akarsz. Hadd mondjunk hát teljesen igent te rád, aki igent mondtál ránk. Köszönjük neked, hogy így lehetünk itt, és köszönjük, hogy meghallgatsz minket, hogy nem utasítasz el, hanem elfogadsz, és eljössz. És ahogy őszinte szívvel hozzád fordulunk, és bármit kérünk a te nevedben, azt te megadod nekünk. Amen.
Isten igéjét az apostolok cselekedetéről írott könyv 20. fejezetéből olvasom, a 17-től a 38. versig. Mirétoszból azután Pál elküldött Efézusba, és magához szivatta a gyülekezet véneit. Mikor azok megérkeztek hozzá, így beszélt hozzájuk. Ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, amelyen Ázsia tartományába léptem, hogyan viselkedtem közöttetek az egész idő alatt. Szolgáltam az Úrnak teljes alázatossággal, könnyek és megpróbáltatások között, amelyek a zsidók cselszövései miatt értek. Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam azt nektek nyilvánosan és házanként. Bizonyságot tettem zsidóknak is, meg görögöknek is az Istenhez való megtérésről és a mi Urunkban, Jézusban való hitről. És most íme, én a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, és hogy miért ott engem, nem tudom. Csak azt tudom, hogy a Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. De én mindezekkel nem gondolok, sőt, még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat, és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézusért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. És most tudom, hogy közületek, akik között jártam, az Isten országát hirdetve, többé nem látja arcomat senki. Ezért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindenki vérétől tiszta vagyok. Mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Tudom, hogy távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kimérik a nyájat, sőt, közületek is támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzzák a tanítványokat. Vigyázzatok azért, és emlékezzetek arra, hogy 3 évig, éjjel és nappal szüntelenül könnyek között intettelek mindnyájatokat. Most pedig az Istennek és kegyelme igéjének ajánlak titeket, aki felépíthet benneteket, és örökséget adhat nektek a szentek között. Senkinek ezüstjét, aranyát vagy ruháját nem kívántam, sőt, ti jól tudjátok, hogy a magam szükségleteiről, meg a velem levőkéről ezek a kezek gondoskodtak. Minden tekintetben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól, mert ő mondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Miután ezeket elmondta, mindnyájukkal együtt térdre borulva imádkozott. Ekkor valamennyien nagy sírásra fakadtak, Pál nyakába borultak és csókolgatták őt. Különösen azon a szaván szomorodtak el, hogy többé nem fogják őt viszont látni. Aztán kikísérték a hajóhoz. Pál apostol búcsú beszédének, amit olvastunk, minden részlete életszagú. Messziről látszik, hogy nem a Szentíró által megkomponált beszéddel találjuk magunkat szemben. Lukács, aki mindezt lejegyzi, szemtanúként van jelen, Pállal együtt utazik ezen az úton, Jeruzsálembe. És ott van akkor, amikor Pál, mivel siet Jeruzsálembe, Milétoszba hívja az efézusi véneket, gyülekezet vezetőket, hogy elbúcsúzzon tőlük. 3 évet voltak együtt, közös örömök és kudarcok, eredmények és vesztességek mély szeretet kapcsolatban forrasztották egybe Pál és a gyülekezet tagjai szívét. Éppen ezért a búcsú nem mentes érzelmektől, könnyek, ölelések, csókok és imádság kíséri. Egy távozó vezető, Pál, a helyébe lépő vezetőknek intézett szavai ezek. Pál arról beszél, hogy mit tett Efézusban, hogyan volt jelen közöttük 3 évig, de arról is szól, hogy mi vár a gyülekezet mostantól helyébe lépő vezetőire, presbiterekre vagy pásztorokra a jövőben. Mégis mindaz, amiről itt Pál beszél, nem csak egy gyülekezet vezetésére áll, hanem minden vezető tanulhat belőle. És szeretném, hogyha itt ezt komolyan vennénk, tehát nem úgy fogok erről az igéről beszélni, úgy is lehetne, hogy mit mond Pál a pásztori, lelkipásztori vagy presbiteri szolgálatról másoknak. Hanem úgy, hogy mit mond egy vezető a helyébe lépő vezetőknek. És azért fontos ez, mert mindannyian valahol, valamilyen formában vezetők vagyunk. Vezetőnek lenni azt jelenti, hogy valahol más emberek bízattak ránk, akikre hatással vagyunk, akik irányába felelősséget hordozunk. Isten tehát arra hív ma bennünket, hogy mindannyian legyünk krisztusi vezetők. Először arról fogok beszélni, mit jelent krisztusi vezetőnek lenni, mit értek ez alatt a fogalom alatt. Aztán arról fogok beszélni, hogy hogyan bontakozhat ki ez az életünkben, hogy melyek ennek a krisztusi vezetésnek a jellemzői, amelyekre mindannyiunknak szükségünk van akkor, ha harmadszor eljön az a nap, amikor búcsúzunk a vezetői pozíciótól, helytől, feladattól. Milyen búcsúzást álmodunk arra a napra? Mindannyian, valahol, valamilyen értelemben el fogunk búcsúzni. Milyen búcsúzást álmodunk arra a napra? Milyen értelemben mondhatjuk tehát először azt Pál apostolról, hogy ő krisztusi vezető? A efézusi szolgálata annyira gyümölcsöző volt, hogy mind munkatársa Lukács, ezt olvastuk a 19. fejezetben, mind az egyik ellenfele Demetriosz, az efézusi ötvös, megállapítják azt, hogy egész Ázsiára hatással volt, hogy tömegeket nyert meg az evangéliumnak. Egész Ázsia jelentette Kis-Ázsiát, nyilvánvalóan, és Azt, hogy az efézusi szolgálat következtében a környező kisebb városokban gyülekezetek alakultak. Nem csak Efézusban született egy gyülekezet a 3 éves szolgálat alatt, hanem mivel ez egy központi város volt, sok ember jött a városba, és hallották az evangéliumot, találkoztak Pállal, aki minden nap ott tanított egy pogány ember iskolájába, és aztán elvitték ezeket a gondolatokat, és valószínűleg így születtek meg gyülekezetek Kolosséban, Hierapolisban, Laodiceában, olyan helyeken, amikről olvasunk is az Új Szövetségben. Mondhatja tehát valaki azt, hogy hát nyilvánvaló, hogy Pál krisztusi vezető, hogy ne lenne az, aki Jézus ügyében így munkálkodik, és akinek munkája során hihetetlen dolgok történnek, gyülekezetek születnek, vezetők állnak be a gyülekezeteknek az életére, hogy ne lenne krisztusi vezető, Jézus ügyében tett mindent. És nézzétek meg, ennek ellenére, amikor az efézusi gyülekezet vezetőivel beszél, amikor számot ad a munkásságáról, nem beszél arról, hogy milyen eredményeket ért el, hanem valami egészen mást hangsúlyoz, azt hangsúlyozza, kétszer is előjön ez, hogy az Úrnak szolgáltam, vagy így mondja, az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem azt a szolgálatot, amit az Úr Jézustól kaptam. Pál tehát elsősorban úgy látja a munkáját, hogy tanított, hogy igét hirdetett, hogy gyülekezeteket alapított, hogy apostol volt, mint ami másodlagos dolog. Mert az elsődleges az volt, hogy akármit csinált, az Úr Jézust szolgálta. Mindenben Jézus rabszolgájának látja magát, ezt a szót használja, és csak ezen belül és ezután apostol, tanító, evangélista és a többi. Vajon attól volt Pál apostol vezetői munkája Jézus szolgálata, mert gyülekezetet alapított és vezetett? Vagy attól volt krisztusi szolgálat, hogy mindent Jézusért, Jézus nevében és Jézus felhatalmazásával tett? Ez a kérdés nekünk így szól. Mi Jézus követői? Akkor vagyunk krisztusi vezetők, akkor végezzük az Úr munkáját, ha lelkészek, misszionáriusok vagyunk, vagy a gyülekezeti szolgálatban vagyunk éppen, vagy akkor is Krisztus szolgálatát, Jézus munkáját végezzük, amikor az életünk minden más területén, minden más szerepében vagyunk jelen. Mert mindannyian vezetők vagyunk az élet különböző területein, ahol felelősség bizatott ránk, és emberek bizattak ránk. A családban vezető vagy, mint édesanya vagy édesapa, nagyszülő, a családban valamilyen értelemben vezető vagy, mint idősebb, erősebb, tehetősebb, többet tapasztalt testvér. A munkahelyen lehetünk formális vagy nem formális értelemben vezetők. Vezető egy tanár, nyilvánvalóan akikre gyerekek, diákok bizattak. Nyilvánvalóan vezető egy intézmény vagy egy vállalkozás igazgatója, vagy egy kisebb egységgel megbízott, irányításával megbízott személy, de az is vezető, akinek nincs formálisan ilyen szerepe, de mégis meghatározó abban, hogy milyen légkör alakul ki körülötte, hogy milyen stílusban, milyen módon, akár milyen becsületességgel zajlanak a mindennapok a munka világában. De vezető vagy az iskolában az osztálytársak között, akikre hatással vagy. Ez vezető, azt jelenti, hogy valaki vezető. Ha emberek követnek, és lehetnek vezetői szerepeink a civil szférában is, mondjuk a bélyeggyűjtők szakkörét is vezethetjük. Nagyon sok vezetői helyzet, szerep, akár formális, kimondott munkahelyi, akár családi, akár nem formális, a legtöbbünkhöz kapcsolódik valamilyen módon. Az a kérdés tehát, hogy lehetséges-e azt, hogy ezek a felelősségek, ezek a megbízások, ezek a szerepek, amelyek az életünk jelentős részét töltik ki, és az itt lévők közül a többségnek sokkal nagyobb részét tölti ki, mint a gyülekezeti szolgálat. Lehetséges-e tehát, hogy mindez kívül áll Jézus szolgálatán? Lehetséges-e, hogy ezekben nem krisztusi vezetők vagyunk, hiszen krisztusi vezető csak az egyházi munkában lehet valaki? Lehetséges-e, hogy valaki Jézus Krisztus követőjévé lett, de mindezeken a területeken nem Jézus, hanem valaki vagy valami más szolgálja? Nem lehetséges, lehetetlen. Ezt értem krisztusi vezető alatt, hogy akárhol vagy, akárhol van befolyásod, hatásod, aminek semmi köze látszólag a gyülekezethez, az egyházhoz, az evangélium szolgálatához, te ott krisztusi vezető vagy, ott ennek az igének az alapján Jézus Krisztust kell szolgálnod. Arra hív ez a mai napon, hogy Pál vezetői önismerete alapján gondold végig, hogy hogyan szolgálod Jézus Krisztust ezekben a megbízatásokban. Válasz ki egyet ezek közül magadnak most, amit végig akarsz vinni. Ezen a területen Jézust szolgálom-e, és aztán megyünk tovább, hogyan szolgálom Jézust, és hogyan akarok majd egy napon erről a területről lelépni, elbúcsúzni, tenni. Mivel az időnknek a jelentős részét a munkahelyünkön töltjük, és mivel keresztény emberek a munkahelyen eltöltött órákat nem tartják általában Jézus Krisztus szolgálatának, ezért erről fogok többet beszélni. De akinek a családról kell beszélni, vagy hallani, vagy az iskoláról, az a munkahelyhez hasonló, az kövesse ott a gondolatmenetet. De szeretném bevezetni a munkahely kérdését, mert az a legnehezebb, a legküzdelmesebb, a legkétértelműbb, és arról tudok a legkevesebbet, mint lelkés. Mit jelent keresztény emberként egy munkahelyen megállni? És talán azért, hogy többet tudjunk róla, és jobban birkózzunk, Eszter Kőbe is küldte ezt az e-mailes hirdető listára. Volt, és ezt egy barátunk szervezte, egy kurzus a munka teológiájáról. A másik 6 nap értelme címmel. Többen látták ezt. És ennek a kurzusnak az egyik napján 4 munkahelyet látogattunk meg, illetve 4 keresztény testvérünket, akik egy Budapest környéki gyülekezetnek elkötelezett tagjai, a lelkészükkel együtt, meg még vagy 10-12-en. És minden a 4 helyen a kérdés az volt, hogy mit jelent Jézus szolgálata a munkahelyen? Mit jelent krisztusi vezetőnek lenni ott, ahol nem tekintünk magunkra úgy, hogy szolgálatban állunk? Mindig testvérünktől megkérdeztük, hogy mit jelent neki keresztény emberként jelen lenni a munka világában. Az első utunk az egyik parlamenti párt központjába vezetett, ahol az egyik meghatározó országos politikus, annak a pártnak, a párt szűk vezetésének tagja, országgyűlési képviselő fogadott. Az illető nagyon őszintén beszélt arról az útról, hogy hogyan lett Krisztus követőjévé ebben a gyülekezetben, amiről, ahonnan mindenki jött, már akiket meglátogattunk, 8-9 évvel ezelőtt. Kimondta azt, hogy előtte nem Istennel járt, nem ismerte Jézust, valami hiányzott, és ez elkezdett benne megváltozni, gyülekezetbe járni, és most azt mondja, hogy ő egy megtért ember. És arról is beszélt, hogy ez a hit milyen etikai kérdéseket vet fel számára. Például mi az, ami keresztény emberként vállalható egy kampányban? Ez egy nagyon nehéz kérdés. Birkózik vele. Hogyan kezelje a szemben álló politikai fél egy-egy tagja iránt alkalmanként megjelenő indulatot és gyűlöletet? Megkérdeztem tőle, hogy szokott-e imádkozni értük? Mondtam, hogy erre nem kell feltétlenül mindenki előtt válaszolnia egy országos politikusnak. Szólt arról nagyon-nagyon őszintén, hogy a döntéseiknek a végső felelősségét Isten előtt kell elhordoznia, és ő tudatában van ennek. Hogy Isten előtt van a felelősség, amit ő az ő döntéseikből következik. Beszélt arról a lelkiismereti feszültségről, hogy ma Magyarországon egy politikus még akkor is, hogyha nem teszel olyanokat, amit nem kéne eltennie. Ma Magyarországon egy politikus azért sokkal jobb anyagi színvonalon él, mint a legtöbb ember, mint a többség, mint az egyre jobban elszegényedő többség. És teljesen őszintén beszélt erről, hogy ez is egy nagy kérdés, hogy hogyan, mit jelent ez neki így élni, így képviselni embereket, akik sokkal nehezebb helyzetben vannak, mint ők. Nincsenek azonnali és könnyű válaszok, de az nyilvánvaló volt, hogy ez az ember a hivatását, a munkáját krisztusi vezetőként éri meg. Nem azt jelenti, hogy tökéletesen, hanem azt, hogy ezekben a kérdésekben birkózik Jézus Krisztus jelenlétével, valóságával, ennek a következményével. Utána egy nagy bankban találtuk magunkat egy projekt vezető társaságában. Az ő feladata az volt, hogy egy-egy projekt lebonyolítására szerveződő csoportot vezessem, általában ezek ilyen szoftver megoldásokat kell létrehozni, mondjuk, hogy egy ATM pénzkiadó automata jobban működjön. Az ő feladata az, hogy úgy szervezze őket, össze ezeket az embereket, hogy részt vesznek ebben, hogy minden határidőre legyen meg, és jó minőségben legyen meg. A kérdésre, hogy keresztény emberként miben látja, hogy ebben a munkakörben az Urat szolgálja, csak annyit tudott mondani, hogy ezzel tartom el a családomat. És nagyon sokan így vagyunk, hát ennyit tudunk mondani. Többet nem lát benne. Arról is szólt még, hogy alkalmanként, amikor egy-egy projekt elakadni látszik, vagy megoldhatatlan probléma vetődik fel, imádkozik. De nyilvánvaló volt, hogy nem tud avval, nem is nézett talán szembe azzal, hogy az életemből ennyi időt eltöltök valami cél érdekében, hogyan tudom ezt Jézus szolgálatának látni, tudom-e annak tartani? A bankból gazdagléte aljába a Harley Davidson motorszerelő műhelybe vitt az utunk. Az a keresztény testvérünk, aki itt dolgozik motorszerelőként, például megtanította a kollégáját arra, hogy Isten nevének gyalázása helyett süsű a sárkány cirkalmait szórja. Nagyon kreatív, kedves módon. Végül is közölte vele, hogy ne gyalázza Isten nevét, amikor nem tudom, valami nem sikerül. Arról is beszélt, hogy milyen kihívások érik keresztény emberként a Harley Davidson motoros találkozókon. Hát ebből a világból jött, nyilvánvaló azért dolgozik is ott, és hát ezek a motoros találkozók nem éppen a tisztaságról, szentségről szólnak. Mit jelent ott, hogy van jelen, milyen döntéseket kellett hoznia? Például azt, hogy azt mondta, hogy rá kellett jönnie, hogy csak úgy tudja magát ott megőrizni, hogyha eldönti, egy csepp alkoholt nem iszik ott. Aztán, mint krisztusi vezető, jól figyeljünk erre, a családban is úgy döntöttek hitoktató feleségével, hogy ő megy Gyedre, kicsit nagyobbak már a gyerekek, két kislányuk van, hetente 3 napot ő van otthon a gyerekekkel, és 2 napot dolgozik, hogy a felesége ki tudjon lépni abból, hogy csak a gyerekek reggeltől estig, és ne zizenjen teljesen meg. És odaállt a főnöke elé egy helyzetben, hogy ő így szeretne itt dolgozni. Isten kegyelmi, az elfogadta, és lehetősége adatott. Krisztusi vezetője ez az ember abban, amiben jelen van, ahol dolgozik. A nap utolsó látogatása egy kisebb hangstúdióba vezetett, ahol a munkát irányító vezető igazgató, aki az egyik tulajdonos is, az ő vendégei voltunk. Munkája jelentős részét reklámfilmek hangjának elkészítése adja, ami szükséges a megélhetésért, viszont lényegében maga is szemétnek találja a végterméket. Ebből megélünk, de most a reklámok őszintén, ki értékeli a reklámokat? Senki ne lélegezzen fel, ettől még hat, és ettől még bolond módon fogyasztunk, miközben azt mondjuk, hogy rossz. Volt olyan megbízása, amit nem vállalt el, bár nagyon kiélezett a piaci verseny, annyira szembe ment alapvető meggyőződéseivel, ahol azért azt mondta, hogy ide már, itt már nem megyek tovább, akkor se, hogyha ez anyagilag nem éri meg. És igaz, hogy kisebb mennyiségben olyan filmek szinkronizálását is végzi, amelyeket valóban értéknek tart, például a hangját, a Maestro című animációs film hangját ő készítette, és nagyon büszke rá. Hát az egy Oscar-díjra jelölt magyar kisfilm. De közben mégis az ára az, hogy naponta 12-13 órát dolgozik, plusz 2 órát utazik. Könnyen látjuk, hogy mennyi ideje marad családra, gyerekekre hétközben. Mit jelent krisztusi vezetőnek lenni ezekben a helyzetekben? Mit jelent feltenni ezekben a helyzetekben azt a kérdést nektek, hogy hogyan néz ki az, hogy én az egész életemmel Jézus Krisztusé vagyok, és őt szolgálom? Mert mindannyian, ha nem vagyunk lelkészek, ilyen és ehhez hasonló helyzetekben töltjük el életünk jelentős részét. Nem vagyok ott, krisztusi vezető, nem szolgálom ott Jézus, de kit szolgálok? Nincsenek gyors, könnyű és olcsó válaszok, de az sem úgy, hogy nem nézünk szembe ezekkel a kérdésekkel, és nem harcolod meg ezeket. Ha az életünk teljessége Jézus szolgálata, ha krisztusi vezető vagyok, ha ott élem a mindennapjaimat ezekben a helyzetekben újra és újra, Jézus elé kell állni, hogy Uram, ma hogyan szolgálhatlak téged? Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Uram, hol van az én helyem?
Uram, mi az, amit itt érted a nevedben veled tehetek? Uram, itt kell lennem, vagy máshol? Ezt jelenti Krisztusi vezetőnek lenni. A második dolog, hogyan szolgált a pár Jézus Efézusban? Mi az a, melyek azok a jellemzői ennek a vezetésnek? Néhány jellemzője, ami nagyon-nagyon fontos. Három dologról szeretnék beszélni, amit Pál felfed magáról, hogy ő milyen vezető volt. Az első dolog, hogy a krisztusi vezető nem kizárólag az eredményeiről, hanem egész életének tisztességes voltáról ismerszik meg. Erre már utaltam, hogy Pál nem az eredményeiről szól, hanem így kezdi a beszédét. Ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, amelyen Ázsia tartományába léptem, hogyan viselkedtem közöttetek az egész idő alatt. Szolgáltam az Úrnak teljes alázatossággal, könnyek és megpróbáltatások között. Pál kezdhetné azzal, mondtam már, hogy ti látjátok, hogy mit értem el, hogy mit építettem fel. De nem ezzel kezdi, hanem azzal, hogy ti láttátok a viselkedésemet. Kezdettől fogva. Mert tudja jól, hogy nem az eredmény minősíti pusztán, hanem az egész élete minősíti. És ezért szabad lelkiismerettel áll a rábízottak elé, mivel átlátható volt közöttetek a viselkedésem, mivel nem csak az eredményeimet láttátok, mivel nem csak a tanításomban engedtem bepillantást, hanem ismeritek a mindennapjaimat, a viselkedésemet, láttátok, ahogyan a pénzzel bántam, ahogy együtt dolgoztam másokkal, munkatársakkal, ahogyan imádkoztam a nehéz helyzetekben, ahogy odaálltam a gyengék és az erőtlenek mellé, ti ugyanezt tegyétek. Így fogalmaz kicsit később. Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra. Azaz nem csak a nyájra, ami fogalmazunk most így, a munkájuk lesz ezeknek a vezetőknek, ahol eredményeket akarnak majd elérni, mint vezetők, hogy legyenek jó pásztorok, és jól működjön ez a munka világa számukra, most beszéljünk erről így. Ne csak erre figyeljetek, hanem magatokra is viseljetek gondot. Ugye ez a család összefüggésében teljesen nyilvánvaló, nem azt tanulják meg a gyerekeink, amit mondunk, hanem azt, amit élünk. Ugyanakkor a munka világában persze egészen másokat. Nem az számít, hogy jó és hűséges férj vagy feleség vagy-e. Ott nem számít, hogy jó szülő vagy-e. Ott nem számít, hogy tisztességes és emberséges vagy-e. Ott nem számít, hogy foglalkozol-e a rád bízottak jólétével, számba veszed-e őket, mint embereket, hogy csak egyetlen egy dolog számít, hogy hatékony légy és eredményes légy. A piaci feltételek az eredményt várják, és csak ez minősít. De Krisztus jóval többet vár a krisztusi vezetőtől, egy egész élet tisztességét, egy egész élet becsületességét, egy egész élet egységes voltát Isten és emberek előtt. És éppen ezért bizonyos területeken iszonyatos nyomás helyeződik az emberre, helyeződik rád. És lehet, hogy a Krisztus iránti hűség azt jelenti, hogy el kell hagyni egy pozíciót, mert nem mehetsz tovább úgy, abban az eredményességben, abban a munkában, hogy közben ne esne ketté az életed. Van egy Isten előtti, meg van egy munkahelyi. És a munkahelyében más törvények igazak, mint az Isten előttiben. És ez nem állhat meg. Légy ebben erős, és légy bátor. Nem az eredményességed minősít. Nem a megkeresett pénz által töltöd be a szolgálatod. Hanem azáltal, hogy minden körülmények között Jézust szolgálod. Az életed szolgálatát egyetlen módon töltöd be. Hogy minden körülmények között Jézust szolgálod. A második ilyen tulajdonsága a krisztusi vezetőnek, hogy szolgál és nem uralkodik. Már a görög bölcsek és filozófusok világosságra jutottak, Szókratész itt tanította a vezetés nagy és igaz paradoxonját. Figyeljetek, nem könnyű, de nagyon fontos. Azt mondja, a legjobbak nem kívánnak pénzért uralkodni, sem megbecsülésért, sem az uralkodásból nyilvánosan fizetséget húzva zsoldosnak minősülni, sem tolvajoknak, az uralomból titkon hasznot orozva. És becsvágyból sem kívánnak uralkodni, nem lévén becsvágyok. Kényszeríteni kell és büntetni őket, hogy uralkodni akarjanak. A legjobbak. Azt hiszem,
Ha az állam csupa jó emberekből állna, az mind azért tusázna egymással, hogy ne uralkodjék. Ebből világosan kitetszik, hogy az igazi vezető nem arra termet, hogy a maga javát keresse, hanem alárendeltjeinek javát. Különben minden értelmes inkább választaná, most értek, hogy más legyen az ő hasznára, sem hogy ő a másért törje magát. Amivel azt mondja, hogy az igazi vezető egyetlen egy motivációja, ha igazi, az csak a szolgálat lehet. A mások szolgálata. És honnan jöhetne a szívbe ez az egyetlen egy igaz és nemes motiváció? Hát nézzünk körül, törik magukat az emberek, ma a politikusaink azért, hogy jaj, csak hatalmat ne kapjak, mert szolgálni kell. Honnan jöhetne ez? Jézus ugyanezt fogalmazza meg. Aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb. És aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. De Jézus nem csak elmondta ezt a bölcsességet, ebben különbözik tőlünk, hanem Jézus meg is élte. Mert a legnagyobb, Jézus, a legnagyobb Isten, aki emberré lett, a legalantasabb szolgai munkát végzi el, értünk, rajtunk. Lázadó rabszolgaként keresztre feszítik. Átok halált hal, hogy mindazokat, akiket vezet, a legteljesebb mértékig szolgálja. Hiszen Jézus ezen szolgálata nélkül soha nem vezethetne bennünket az élet teljességébe. Hiszen ha a legnagyobb Isten maga Jézus nem lesz emberré szolgává, és a kereszten, a halálban a teljesen megalázottá, soha nem vezethetne be bennünket az Istennel való megbékélésre, a másik emberrel való megbékélésbe, és az önmagunkkal való megbékélésbe, az élet teljességébe, az örök életbe. És ugyanezt képviselte és élte meg Pál Efézusban. A párhuzam teljesen egyértelmű. Jézus Jeruzsálem felé megy, hogy elveszen Jeruzsálembe. Pál a lélek által kényszerítve Jeruzsálembe megy, ahol fogság, üldözés, nyomorúság vár rá. Könnyek, alázat és megpróbáltatások között kereste Pál a rája bízottaknak a hasznát. És nemhogy nem gazdagodott meg az efézusi szolgálatban, de maga dolgozott, írja, hogy az evangéliumot ingyenessé tegye. A vezetés hatalom, akármilyen formában, akár formális, akár nem formális, akár család, akár munkahely, akár iskola. Aki tudja magáról, hogy hatással van, aki tudja magáról, hogy vezető, az tudja, hogy a vezetés hatalom. És a hatalom az egyik legóriásibb kísértés. A családban is, az egyházban is, a munkahelyen is, mindenhol. Mert a vezető, aki hatalommal él, újra és újra ki van téve annak, hogy az ellenkezőjét tegye annak, amit tennie kellene. Mások szolgálata helyett a maga hasznát keresse. A legszentebb célokat tartjuk a szemeink előtt, és még mindig mondjuk, és mondjuk, és mondjuk. De lehet, hogy már rég a hatalom kísértése az, ami irányít. Vagy a pénz szeretete, vagy a hiúság, vagy a becsvágy, vagy a kényelem kísértése, vagy egyszerűen csak a hatalom puszta mámora. És hogyha valaki Krisztusi vezető, újra és újra meg kell, hogy vizsgálja a szíve igazi motivációit. Lehet, hogy tegnap még valóban az Úrért tettem, amit tettem, és még ma is ez van az ajkaimon, de már máshol van a szívem. Ha újra és újra nem állunk oda Jézus elé, a legnagyobb szolga elé, hogy őt öltözzük magunkra, biztos, hogy a hatalom kísértése elvisz. Nem szolgál, vagy nem uralkodik, hanem szolgál, és harmadszor a krisztusi vezető nem hallgatja el az evangélium nagy és dicsőséges igazságát. Pál újra és újra ezt mondja, nem hallgattam el az Isten teljes akaratát elmondani, nem vonakodtam elmondani nektek az evangéliumot, a Jézusban való megtérést és a hitet. Mit kezdjünk ezzel a munkahelyen? Vagy amennyire nem számít a munkahelyen, hogy az életed milyen, hogy a családi életed milyen, vagy a privát szférában az erkölcsöid milyenek, ez nem számít. Amennyire ez tabu, ugyanúgy tabu az is, hogy a vallásos meggyőződésed mi. Van-e a krisztusi vezetőnek olyan felelőssége, hogy bizonyságot tegyen arról a Jézusról, akiben minden teremtetett, aki által egy napon minden megítéltetik, aki az egész világ és történelem kulcsa, középpontja, szíve. Van-e olyan felelőssége a munkahelyen a krisztusi vezetőnek, hogy ahogy Pál mondja, nem vonakodtam elmondani, nem hallgattam el semmit, hogy el kell mondani szóval az evangéliumot. Vagy pedig inkább azt fogadjuk el, hogy Jézus legalábbis, ami a szavakat illeti, kizáratott a munka és a nyilvános élet világából. Biztos, hogy nem az az elsődleges dolgunk a munkahelyen, hogy Jézusról beszéljünk, ahelyett, hogy a munkákat végeznénk. Az is biztos viszont, hogy Isten elkészít helyzeteket, elkészít embereket. És ha mi akkor abban vagyunk, hogy de a munkahelyen nem, akkor elszalasztjuk ezeket az alkalmakat, és nem tudjuk azt mondani, amit Pál mondott egy napon. Szabad vagyok mindenkinek a vérétől. Biztos, hogy Isten előhoz helyzeteket és embereket. Amikor el kell mondanunk, a legnagyobb igazság, a legnagyobb örömhír, az egésznek az értelme, amiben benne vagyunk, nem más, mint Jézus Krisztus. Ne vonakodj! Nem kell nap mint nap erről beszélni. De amikor az Isten lelke indít, és a helyzet megnyílik, nem magadat féltsed. Ne a munkavilágának a törvényei határozzanak meg ebben, hogy mit illik meg, mit nem illik, mit szabad meg, mit nem szabad. Ha Isten ajtót nyit, ha lelke indít, állj ki, és mondd el az evangéliumot. Vannak emberek, akiknek ez könnyen megy, és vannak, akiknek nehezen. Vannak, akik egész természetesen beszélnek erről, és nem leszünk mindannyian ugyanolyanok, és nem is kell. Például az elmúlt alfa nyitó vacsorán egy asztalnál 8 kolléga ült. A gyülekezetből egy valaki meghívta 7 kollégáját, köztük a főnökét. Ő nem fent van azon a munkahelyen, hanem lent van, az utolsók egyike. 7 embert idehozott, a főnökét. Egy olyan cégtől, amiről mindent el lehet mondani, csak azt nem, hogy általában inkább ilyen konzervatív keresztény beállítottsága legyen. Egy piaci cápa. És senki nem iratkozott fel az alfára közülük. De ez hihetetlen számomra, hogy ezt meg tudta tenni. Mint ahogy csodálattal vagyok az a 4 ember iránt, akik keresztényként ott vannak a munkahelyükön, és birkóznak ezekkel a kérdésekkel. És mindannyiótok iránt, ha ebben hűségesek vagytok. Befejezés. Egy napom, szép nap vagy nem szép nap, kiki döntse el, minden vezető célba ér. És előbb vagy utóbb, ha más nem, akkor a halálunkkor, letesszük a felelősséget, amit Isten ránk ruházott. Vannak felelősségek, amelyek elmúlnak az idővel, például a szülői, vezetői felelősség az elmúlik. Egy-egy munkahelyi vagy gyülekezeti pozícióhoz kötődő felelősség is megváltozik. Vannak azok olyanok, amelyek mindvégig velünk maradnak, mert a született vezető valahogy valamilyen formában mindig vezető. Azt tehát nem kérdés, hogy egy napon letesszük, vagy elvétetik tőlünk a felelőssége, a vezetős felelőssége. Az azonban kérdés, hogy milyen lesz ez a nap. És Pál apostol egy ilyen napnak gyönyörű és vonzó példája, ahogy búcsúzik. És bárcsak megragadna bennünket az, ahogy Pál búcsúzik, és búcsúztatják, hogy erősítsen bennünket abban, hogy nem éri meg semmi, ami kevesebb annál, mint hogy Jézust szolgáljuk. Hogy nem éri meg semmi, ami kevesebb annál, mint hogy krisztusi vezetők legyünk. Erősítsen bennünket ez a nap. Tedd fel a kérdést. Hogyan szeretném majd befejezni? Hogyan képzelem el azt a napot? Nagyon sok képet ismerünk a befejezésről. Egyesek arra vágynak, hogy meggazdagodva és megtollasodva fejezzék be, és ez motiválja őket. Lehet, hogy sikerül is. Befejezik. Meggazdagodtak, hatalmasok lettek, közutálatnak örvendnek. Nem érdekli őket. Vajon fellélegeznek majd a rám bízottak, amikor végre kiszabadulnak vezetésem alól? Vajon azt mondják majd, végre elment, végre megszabadultunk, végre nem szól bele az apám meg az anyám az életembe, vagy végre nincs már itt ez a főnök, vagy nincs itt ez az ember, aki mindig csak piszkálódott. Vajon örömünnep lesz, mert végre elment? Vajon azzal kell majd szembenéznem, hogy kudarcot vallottam, mert mindaz, amit egy életen át építgettem, amiben mindenemet beleadtam, semmivé lett? Minden semmivé lehet. Semmivé lehet a vagyon, amit gyűjtöttem, a vállalkozás, amit felépítettem, a gyülekezet, amit én plántáltam, a szolgálat, amit beindítottam, a munka, amiért fáradoztam, mind semmivé lehet egy pillanat alatt. Megérte? Vagy szégyenben, erkölcsi bukásban végzem, kiderül, hogy milyen voltam. Vagy csendesen végzem, szeretettel körülvéve. A végső kérdés csak az, Jézus szolgáltam, vagy magamat, milyen lesz az a nap? Pál szolgálatának befejezésének két oldalára szeretnék rámutatni. Az egyik Pál belső szabadsága, őszintessége és megelégedettsége. Mindenki vérétől tiszta vagyok. Betöltöttem, amit Jézus rám bízott. Pál jó lelkiismerettel búcsúzik, nem retteg, hogy mi lesz majd élete nagy művével, ha összeomlik, mert ő elmegy. Tudja, hogy dühös farkasok, hamis tanítók jönnek. Eddig is Jézus szolgálta, itt annyit mond. Jézus kegyelmébe ajánlok titeket, aki felépíthet benneteket, és örökséget adhat nektek a szentek között. Megtarthat titeket, megtarthatja a munkámat. Nem a munkám volt a lényeg, Jézus volt a lényeg. Őt szolgáltam, és ezért elengedhetem szabadon, mert ő megtarthatja, mert az övé. Mert nem ez volt az életem, amit megcsináltam, hanem az volt az életem, hogy Jézust szolgáltam. Nem fél, hogy majd kiderül, hogy mit rontott el. Nem fél, hogy majd kiderül, hogy mit sumákolt el. Szokták néha mondani, hogy hát lehet, hogy nem vagyok gazdag, de legalább nyugodtan alszom. És Pál ezzel a szabadsággal és ezzel a nyugalommal és békességgel tud tovább menni, ahova Isten vezeti. Bár csak így tennénk le egy napon azt a vezetői szolgálatot, ahol vagyunk ma. És a búcsú másik oldala azok szeretete, akiket szolgált. Miután ezeket elmondta, minnyájukkal együtt térdre borulva imádkozott, ekkor valamennyien nagy sírásra fakadtak, pányakába borultak és csókolgatták őt. A krisztusi vezetés jelenlét mély szeretet kapcsolatokat szült. Könnyek, csókok, ölelések, és mind az Isten dicsőítése, a hálaadás, a könyörgés, az imádság összefüggésében. Ez a legnagyobb gazdagság. Micsoda kép ez a befejezésre? Imádság, könnyek, ölelések, csókok. Édesapák és édesanyák, nagyszülők, testvérek, munkahelyi vezetők, született másokkal mindig hatással lévő vezetők. Mi lesz a vége? Mi lesz a vége? Mit szeretnél látni? Miért akarsz élni? Ez a nap, ami Pálé, lehet a tiéd, ha felöltötöd a legfőbb vezetőt, a legalázatosabb szolgát, Jézus Krisztust. Ez lehet a tiéd, ha Pállal együtt elmondod. Én mindezekkel nem gondolok. Sőt, még az életem sem drága. Csak hogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Amen.
Imádkozzunk! Úr Jézus, csodálunk téged, és áldunk téged, aki most a követésedre hívsz bennünket, de nem egy olyan útra küldesz, ami ismeretlen lenne, hanem ezt az utat a te isteni hatalmaddal végigjártad, a szolgálatnak az útját, amikor megüresítetted magad, és emberi formát vettél föl, és engedelmes voltál a halálig, a kereszt halálig, azért, hogy bennünket szolgálj, azért, hogy a te atyádnak engedelmes légy, és bennünket megválts a gonosznak a hatalmából, a mi tehetetlenségünkből, a mi bénaságainkból, a mi erőtlenségünkből, és minden bűnünkből. Úr Jézus, köszönjük szolgálatodnak a gyümölcsét, a bűnbocsánatot és az új életet, a kegyelmet, hogy Isten gyermekei lehetünk. És köszönjük, hogy arra hívsz bennünket, hogy hogy így szolgáljunk téged, hogy ez lehet az életünk fókusza és középpontja, hogy téged szolgálunk, hogy nem akarsz kevesebbet, nem akarsz fél szívet, nem akarsz megosztott életet, hanem a teljes szívünket kéred, hogy neked szolgáljunk. Urunk, te ismered a mi szívünket, pontosan látod, hogy mi tart vissza ettől. Leplezd le, mutasd meg, kérd el, mert egyedül hozzád akarunk tartozni. És Urunk, kérünk most azokért, akik talán még soha nem mondták ki közöttünk azt, hogy téged szolgálnak, hogy neked adják az életüket. Urunk, kérünk, hogy most ragadd meg az ő szívüket, és a te kegyelmed törjön be oda, nyissa meg az ajtót, és adjon új életet. És Jézus, taníts bennünket a te szolgálatodban arra, hogy tudjunk egymás felé szolgáló lelkülettel fordulni. Te pontosan ismered a mi helyzetünket otthon a családjainkban, azokat a pontokat, ahol mindig kiborulunk, ahol a feszültség vagy a keserűség mindent eláraszt. Kérünk, hogy jelenj meg ezekben a helyzetekben, és adj nekünk új perspektívát, hogy ne a saját igazunk, a saját sérelmeink, a saját feszültségeink vagy fáradtságunk, hanem itt is a te szolgálatod és a szeretteink szolgálata tudjon bennünket bölcsé tenni, türelmessé tenni, a lélek gyümölcseinek a megtermésére képessé tenni. És Urunk, kérünk, hogy te áld meg gyülekezetünk tagjait a munkahelyeken, ahol annyira más értékek és más nyomások nehezednek rájuk. Urunk, kérünk, hogy itt is a te szolgálatod mutasson utat, legyen fényforrássá, tegyen bátorrá is erőssé és bölcsé, szeliddé és határozottá. Hogy ki ott, ahol van, ott tudjon a te tanútként élni. Urunk, segíts ebben bennünket, hogy ne kettősség és meghasonlás legyen az életünkben, hanem a te követőid legyünk, bárhol vagyunk. És Urunk, így kérünk, hogy áld meg a mi gyülekezetünket. Vasárnapról vasárnapra, amikor téged ünneplünk, erősíts meg, küldj ki, áld meg a házi csoportjainkat, ahol hétről hétre találkozhatunk, hogy tudjuk egymást erősíteni abban a helytállásban, amire hívsz bennünket a te szolgáidként, ugyanakkor vezetőként, akik hatással vagyunk mások életére. Ó Jézus, hadd legyen ez a hatás a te lelked által mozgatott, a te szentségedet hordozó hatás. És Urunk, kérünk most, ezen a napon, ahol, amikor mindenki emlékszik azokra, akiktől elbúcsúzott, kérünk a gyászoló testvéreinkért, te hozz vigasztalást, te adj feloldódást, megbékélést a te jelenlétednek a vigasztaló, megerősítő, áldó ajándékát. És kérünk azokért is, akik talán olyan dolgokat gyászolnak, ami soha nem volt az övéké. Urunk, kérünk, hogy minden egyedülálló, magányos testvérünknek az életét te öleld körül, és a te szeretetedről erősíts meg bennünket. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.